Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándok útjáról. Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. A Szent Atya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nem csak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Alessandra Smerilli nővér az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára kísérte el az audienciára a csoportot, amelynek tagjai a Laudato Si kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradoznak a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a Davoszi Gazdasági Világfórumon indított el III. Károly, akkori walesi herceg. A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés a kormányok bevonásával. A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte.
Le grandi imprese sono soggetti che incidono sulle dinamiche dei rapporti internazionali.
A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is, ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok, kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette. Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell, és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket, döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint puszta gazdaság. Ezért Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok bankok vezetői elé: a környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.
Anzitutto vi invito a porre il centro della vostra attenzione e della vostra responsabilità l'ambiente e la terra.
Mindenekelőtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szent Atya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket aztán mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon. Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk. Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újrahasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultuk meg, engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam, újrahasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri, giudicate demeritevoli.
Óvakodjatok a meritokráciától, amelyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel, figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta. Ne elégedjetek meg egy kis ember szeretettel, ez túl kevés. A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a közjavára. Lehetséges, fűzte hozzá a Szentatya, majd megvallotta. Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői. De úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondoljátok? A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések, de eszközök lennének.
Non si apprende nessun lavoro senza l'ospitalità aziendale.
Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagylelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagylelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék, kérte Ferenc pápa.
Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva, a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. A június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekben. Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a Szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius és Paul Butnaru prelátus, a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A Szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a közös meghívását. A Szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését a háborút illetően. Döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus jó szándékkal, bizalommal és kreativitással történő lezárásának módjait. Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, akinek felhívásai különösen a nemzetek vezetőihez azt hangsúlyozzák, hogy az egyetlen eszköz, amellyel a valódi, stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között. A bíboros megjegyezte, hogy természetének megfelelően a Szentszék megfigyelőként vesz részt, különös figyelmet fordítva a nemzetközi jogtiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre. A nemzetközi jogtiszteletben tartását illetően megerősítette. Érvényben van az az alapelv, hogy egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani. A bíboros hangsúlyozta továbbá, hogy a Szentszék nagy aggodalmának ad hangot a háború tragikus humanitárius következményei miatt, és különösen elkötelezett, hogy elősegítse a gyermekek hazaszállítását, és hogy ösztönözze a foglyok, különösen a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását. Kiemelte annak fontosságát, hogy újra egyesítsék a kiskorúakat családjaikkal vagy törvényes gyámjaikkal, és helyzetük bármilyen kihasználása elfogadhatatlan. Ezért Parolin bíboros minden rendelkezésre álló csatorna megerősítését kérte ennek a folyamatnak az elősegítésére. Kifejtette, hogy a Szentszék megfigyelőként részt vesz az ukrán gyerekek Oroszországból történő hazatelepítését célzó nemzetközi koalíció munkájában, és közvetlen kapcsolatot tart fenn mind az ukrán, mind az orosz hatóságokkal azzal a céllal, hogy fokozza az ad-hoc mechanizmusok eredményességét, amelyet az ukrán gyermekek Oroszországból való hazatelepítése érdekében hoztak létre, azt követően, hogy Mateo Zuppi bíboros látogatást tett Kijevben és Moszkvában azzal a céllal, hogy megoldjanak konkrét eseteket. A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a lehetséges közvetítői kezdeményezések végrehajtását, amelyek minden fél számára elfogadhatóak, és az érintettek javát szolgálják.
Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. A múlt héten, június 13-ától szerdától a hétvégéig Rómában tartózkodott a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont 8. osztálya, hogy általános iskolás tanulmányaik végén egy római zarándokúton ismerkedjenek a katolikus egyház központjával és történelmi emlékeivel. A diákok két tanáruk kíséretében felkeresték a Vatikáni Rádió magyar tagozatát, melynek végén egy tanár és egy diák, Svajcsik Lajosné Bernadett és Tófalvi Balázs mesélte el frissen szerzett élményeit.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Svajcsik Lajosné Bernadettet, aki már többször volt itt nálunk, és egyik diákját, Tófalvi Balást, akik egy 20 fős zarándokcsoport keretében érkeztek Rómába, és most éppen ismerkednek Róma hitének tanúbizonyságaival. De ti kérdezlek, hogy mi a sajátosság ennek a mostani zarándokútnak?
Mindig, amikor 8. osztállyal végzünk, akkor úgy érzem, hogy azt, amit úgy tanultunk egyháztörténelemből, sok-sok egyéb ilyen hittanórákon, hogy azt megmutatni, hogy ez valójában hol és hogyan történt. És pont az egyik kislány mondta, hogy olyan érdekes a számára, hogy most azt érzi, hogy amikről tanult, ami számára szinte csak mese volt, az itt van és valóság. És voltunk most a Szent Péter téren, Szent Péter sírjánál, megyünk a katakombákhoz, ahol meg az ősegyházban a mártíroknak a vére alapozta meg azt, hogy egyáltalán most mi itt vagyunk, és ezt megtehetjük. És ezért mindig el szoktam hozni a 8. osztályomat ide Rómába.
Ők vannak 20-an.
Igen, most ők 20-an vannak.
Összesen 20 fős az osztály?
Igen.
Az nagyon jó. Nem jó, hogyha túl sokan vannak, mert akkor sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, nem?
Igen,
egyébként. Mit gondolsz erről, Balázs? Jobb így, hogy csak kevesebben vagytok?
Igen, sokkal jobb, hogy így 20-an vagyunk, nem nagyon sokan.
Mi az, ami neked eddig Rómában megtetszett, és a legjobban tetszett?
Hát most a Szent Péter Bazilika nagyon tetszett nekem, azon kívül igazából minden tetszett a eddigi római úton.
Igen, nem véletlenül vagy te itt most a stúdióban, hiszen van neked egy sajátos titkod, amit már megosztottál a családban, meg az osztályban is, tehát akkor végül is mi is beszélhetünk róla. Nagyon örülnék, ha megoszthatnád a kedves hallgatóinkkal is, a te személyes titkodat.
Én ugye 11 éves koromban gondolkoztam, hogy papi hivatással folytassam a tanulmányaimat.
És... Tehát éreztél egy hivatást, hogy Jóisten hív erre?
Igen, éreztem.
Tudnál mesélni erről picikét konkrétabban valamit?
11 éves koromban Szentmisén voltam vasárnap, és ott így megéreztem, hogy mi lenne, hogyha én lennék az oltárnál,
igen,
mint atya. És akkor így ezen elgondolkoztam, és így megéreztem a papi hivatást.
És ez megmaradt benned, és aztán később ismét is ismét érezted, amikor megint vasárnaponként szentmisén voltál?
Valamikor éreztem, legtöbbször éreztem, igen.
Most 14 éves volt, azóta 3 év telt el, és azóta ez a hivatás, mint egy kis pici kis csíra, mint egy kis pici kis növényke, erősödött 3 év alatt?
Erősödött, igen.
A családod segít ebben?
Igen, igen.
És az iskola?
Az iskola is.
És az a római zarándokút?
Ez főleg.
Miben segít, amit eddig megéreztél, Szentpéter sírjánál láttál, jártál?
Megéreztem, hogy kevés a pap. Ezt mindenki tudja, és én megértettem ezt, és...
Te kész vagy erre.
Én kész vagyok erre.
És bízol abban, hogy a Jóisten, aki meghív, hogy a hivatás csak jó, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, hogy akkor aki meghív téged, az meg is fog téged tartani.
Igen.
Tehát emiatt nem is kell annyira aggodalmaskodnod, hogy jaj, hogy én hogyan, mint... Nem az a fontos, amit te tudsz, hanem sokkal inkább a mi hitünk fontos, hogy ő engem meg tud tartani, mint ahogyan az anyuka téged megtartott, amikor kis picike voltál, majd a mennyei atya, meg az ő fia fog téged megtartani, ha megőrzed ezt a szép hivatást. Nagyon köszönöm. Dettit kérdezem még ismét, hogy mi a további programotok?
Most megyünk majd a katakombákhoz, és ott megnézzük azokat a kápolnákat, a keresztény jeleket.
Melyik katakomba lesz ez?
A Kalisztó, San Kalisztó, és a San Sebastiano.
Mind a kettő?
Mind a kettőt,
úgy közel vannak egymáshoz.
Igen, igen. És ott az örömutat is végigjárjuk köztem.
Igen, igen. És akkor még mi az, ami még itt Rómában jelentős pont?
Hát először is ez a bazilikákat, a 7 bazilika közül 4-et, mert hogy viszonylag rövid időre jöttünk, és a legfontosabbakat szeretnénk, a Szent Péterben voltunk, a Lateráni bazilikába szeretnénk elmenni, Santa Maria Maggiore-ba. És
falakon kívüli Szent Pálba.
Igen.
A negyedik ilyen.
Igen, és akkor ott megnézzük a pápákat fönn a falon körbe, hogy
voltak. Igen, arszképcsarnokat lehet oszlopa fölött
látni. Így van, igen, és ott is megnézzük, hogy a lélekek azt is lássák, hogy hogyan növekedett a mi egyházunk.
Hogyan fogadta az osztály, az ők osztálytársai Balázsnak a döntését?
Ez érdekes volt, mert volt, aki azt gondolta, hogy viccel. Volt, aki viszont nagyon...
Mikor jelentetted be, Balázs?
Egy éve.
Egy éve. Tehát 2 évig hordoztad magadban. Nagyon jó vagy. Nem is kell mindig mindent elmondani. Várni kell vele. Először, hogy mi titkunk az Úristennel, aztán később. Igen.
Igen, akkor, mikor már erősödött benne, és beszélgettünk, és nagyon sok helyre igyekszik Balázs elmenni, ahol egy kicsit a papi életnek a mindenféle részeit megismerheti, tehát hogy ne úgy ugorjon bele, gondolom, hogy azt se tudja, hogy mire vállalkozik, hanem hogy tényleg úgy látom, hogy tudatosan készül erre, és hát én nagyon imádkozom érte, hogy sikerüljön, illetve hogy az Úr Jézusnak az akaratait, vagy Jóisten akarata teljesüljön.
Régen nagyon sok egyházi iskolája volt az egyházunknak, most is hála Isten Magyarországon elég sok van, és a legtöbb papi hivatás korábban onnét került ki. Ilyen korban az én idősebb jezsuita rendtársaim döntő többsége a jezsuita rend egykori, még talán a háború előtti iskoláiból kerültek ki. Úgyhogy abszolút normális jelenség volt akkor, hogy a Jóisten már fiatal korunkban megszólít bennünket, aztán ő a szűzanya segítségével ápolja a hivatás bennünk. Én a kedves hallgatókat arra kérem, hogy ezt a hivatás palántát, ha szabad így nevezni, a Balázsnak a hivatását imádsággal kísérjék, és aztán bízzuk a Jóistenre, legyen meg az ő akarata. Köszönöm a beszélgetést, további áldott római jelenlétet kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük, mi is köszöntünk mindenkit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértes Aljai László beszélgetett a Szent II. János Pál pápa iskola központ római zarándoklatának tagjaival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.